Második fejezet. Az utazás első napja és az első este kalandjai. Továbbá a kalandok következményei. A nap, ez a pontos, megbízható mindenes szolgáló épp az előbb kelt fel és kezdte beragyogni sugaraival 1827. május 13-ának reggelét, amikor Samuel Pickwick úr is felébredt álmából, fölkelt, mint egy második számú nap, kitárta szobája ablakát, és kinézett rajta, hogy mi újság a nagyvilágban. Odalent, az ablaka alatt, a Goswell utca volt látható. Jobbkész felől a Goswell utca volt látható. Balkész felől, ameddig a szem ellát, szintén a Goswell utca tárult eléje. Szemközt pedig az úttest túlsó oldalán a Goswell utca túlsó járdája húzódott. Lám, gondolta magában Pickwick úr. Ilyen szűk látókörűek azok a filozófusok, akik csak azt veszik észre, ami az orruk előtt fekszik, és nem kutatják a látszat mögött rejlő igazságokat. Ennyi erővel én is megelégedhetnék azzal, hogy örökké csak a Goswell utcát bámuljam, és meg se próbáljam felkutatni a Goswell utcát minden irányban körülvevő távolabbi vidékeket, a mögötte rejlő ismeretlenséget. Pickwick úr, miután eltűnődött egy kicsit ezen a szép gondolatán, felöltözködött, és kezdte becsomagolni a ruháit az úti táskájába. A nagy emberek általában nem fordítanak túl nagy gondot a külső megjelenésükre. Pickwick úr is egy-kettőre végzett a borotválkozás, az öltözködés és a kávéivás műveletével, és egy óra leforgása alatt, úti táskájával a kezében, távcsövével a kabát zsebében, jegyzőkönyvecskéjét bedugva a mellényébe, hogy a főjegyzésre méltó felfedezéseit rögtön papírra vethesse, már meg is érkezett a Saint-Martin-le-Grand templomnál levő gyorskocsi állomásra. Kocsis, mondta Pickwick úr. Itt vagyunk, kérem, kiáltotta az emberi fajtának egy különös példánya, aki daróc kabátot és daróc kötényt viselt, a nyakába akasztva pedig egy számmal ellátott rézlemez lógott, mintha valamilyen múzeumi ritkaságunk gyűjteményébe már is leltározták volna őt mindenestül. Kocsimosó volt. Itt vagyunk, uram, csak tessék! Hé, első kocsi, gyerünk! És miután az első kocsi kocsisát előkerítették a kocsmából, ahol éppen az első pipadohányát szívta, Pickwick urat meg a podgyászát felrakták a járműre. Az aranykereszthez, mondta Pickwick úr. Olcsó fuvar, Tomi, csak egy shilling lesz, kiáltott oda a kocsis mogorván a barátjának, a kocsimosónak, ahogy elindult velük a kétkerekű bérkocsi. Hány éves ez a ló, barátom? Kérdezte Pickwick úr, vakargatva az orrát a viteldíjnak előkészített egy shillinges ezüstpénzzel. 42, felelte a kocsis, görbe szemmel sandítva utasára. Mi a csuda? Kiáltott fel Pickwick úr meglepve, és már nyúlt is a jegyzőkönyve után. A kocsis megismételte előbbi kijelentését. Pickwick úr keményen a szeme közé nézett, de minthogy a másiknak a pillája sem rezdült, rögtön bejegyezte ezt az érdekes adatot a könyvecskéjébe. És mennyi időre fogja be egy-egy alkalommal? Mennyi ideig bírja egyfolytában a munkát? Érdeklődött tovább Pickwick úr. 2-3 hétig, mondta a kocsis. 2-3 hétig? Kiáltott fel Pickwick úr álmélkodva, és megint előszedte a jegyzőkönyvét. Pentonville-ben van az istállója, ha hazavisszük, magyarázta tovább a kocsis közönös hangon, de csak nagy ritkán visszük haza, mert gyönge már ahhoz. Gyönge már ahhoz, ismételte az elképet Pickwick úr. Mindjárt összeesik, ha kifogják a kocsiból, tetszik tudni, folytatta a kocsis. De ha be van fogva, hát jószorosra fogjuk az istránggal, jól meghúzzuk a gyeplőt, úgyhogy nem igen tud összeesni, még ha akarna se. Aztán, ha megindul. Ez a két nagy kerék gurulám utána, és neki mennie kell szépen, ha tetszik, ha nem. Pickwick úr a kocsis minden egyes szavát följegyezte a zsebkönyvébe, azzal a szándékkal, hogy majd előadást tart a klubban erről az esetről, mint érdekes bizonyítékáról annak, hogy milyen szívós és hosszú életű áll a taló, még mostoha viszonyok között is. Alig fejezte be a feljegyzéseit, már is megérkeztek az aranykereszthez. A kocsis leugrott a bakról, Pickwick úr is leszállt a kocsiról. Tubman úr, Snodgrass úr és Winkle úr, akik már nyugtalanul várták kiváló elnöküket, most körülfogták, hogy üdvözöljék. Tessék, itt van a viteldíja, mondta Pickwick úr, és a kocsis felé nyújtotta az egysilingest. De mi nagy volt a tudós férfiú megdöbbenése, amikor a kocsis, ez az érthetetlen alak, földhöz csapta a pénzdarabot, és képes beszéddel élve arra szólította fel őt, Pickwick urat, hogy tegye meg neki azt a szívességet, és verekedjen meg vele ezért a pénzért. Maga megbolondult, mondta Snodgrass úr. Vagy részeg, mondta Winkle úr. Vagy talán mind a kettő, jegyezte meg Tubman úr. Na, gyerünk, biztatta őket a bérkocsis, szakadatlanul hadonászva a két öklével, mintha rugóra járna. Gyerünk, elbánok én mind a négyükkel. Aha, egy kis verekedés készül, kiabálták a többiek. Rajta szem, ne sajnáld, és egy csomó bérkocsis vette körül őket, már előre élvezve a mulatságot. Mi baj van, Sam? Kérdezte egy úr, aki fekete klott könyökvédőt viselt. Hogy mi baj van? Felelte a kocsis. Szeretném tudni, hogy miért volt kíváncsi a számomra ez az úr. Én nem voltam kíváncsi a számára, felelte Pickwick úr csodálkozva. Hát akkor minek írta fel? Kérdezte a kocsis. Dehogy írtam fel, mondta Pickwick úr felháborodva. El se hinné az ember, kérem, folytatta a bérkocsis, a köréjük gyűlt vámészkodók felé fordulva. El se hinné az ember, hogy egy ilyen rendőrségi besúgó csak beül az ember kocsijába és felírja az ember számát, de nem csak a számát, hanem egyúttal felír minden egyes szót is, amit az ember kimondott. Kérem! Pickwick úr előtt világosság kezdett derengeni. Hát persze, a jegyzőkönyve. Felírta csak ugyan, kérdé egy másik kocsis. Felírt ez mindent, felelt az első számú kocsis. Aztán azért mérgesített fel, hogy neki menjek, és idehoz nekem három tanút, hogy majd tanúskodjanak ellenem. De jól van, ellátom a baját, még a 6 hónapot kapok is érte. Na, gyerünk, mondta a kocsis. És azzal föltözvágta a kalapját, saját tulajdonát sem kímélve, majd leütötte Pickwick úr orráról a szemüveget, és további ökölcsapásokkal folytatta a támadást, elhelyezett egyet Pickwick úr orrán, egyet Pickwick úr mellén, egy harmadikat Snodgrass úr szeme alatt, egy negyediket a változatosság kedvéért Tubman úr mellényén, aztán kitáncolt az úttestre, majd újra visszatáncolt a gyalogjáróra is, végezetül behúzott egyet Winkle úrnak, hogy szegénynek még a lélegzete is elakadt hamarjában. És mindezt sikerült 1-2 másodperc alatt elintéznie. Hol a rendőr? Kérdezte Snodgrass úr. Tartsátok őket a kút alá, ajánlotta egy utcai lepénysütő. Ezt még megkeserüli, lihegte Pickwick úr. Besugók, kiabálta a tömeg. No, gyerünk, kiabált a bérkocsis, aki egész idő alatt szakadatlanul hadonászott a két öklével. A tömeg eddig tétlen szemlélője volt csak a jelenetnek, de ahogy híre terjedt köztük, hogy a pickwickisták rendőrségi besugók, egyszerre élénken pártfogolni kezdték a lepény árus és pástétomsütő javaslatát, mint a leghelyesebb követendő eljárást. S talán a legdurvább tetlegességé fajult volna a dolog, ha váratlanul meg nem jelenik egy új szereplő a színen. Mi ez a cirkusz? Kérdezte a zöldkabátos, sovány, elég magas termetű fiatalember, aki hirtelen felbukkant a gyorskocsi állomás felől. Besúgók, kiabált a csőcselék megint. Nem vagyunk besúgók, harsogta Pickwick úr, olyan határozott hangon, ami minden elfogulatlan szemlélőt azonnal meggyőzött volna. Nem? Komolyan nem azok? Kérdezte a fiatalember, Pickwick úrhoz fordulva, miután átfurakodott a sokasságon, azzal a bevált módszerrel, hogy a könyökét belenyomta a sokaság egyes tagjaiba. A Pickwick Club tudós elnöke néhány szóval sietve megmagyarázta neki, hogy áll a helyzet a valóságban. Hát akkor gyerünk innét, mondta a zöld kabátos, és erőszakkal vonszolni kezdte maga után Pickwick urat. Közben be nem állt a szája. Itt a viteldíj, a 924-es számú bérkocsis, fogja és hordja el magát, ezek tekintélyes urak, jól ismerem őket, elég volt a tréfából, erre tessék, uraim, hol vannak a barátai? Egy kis tévedés volt, amint látom, annyi baj legyen, mindenkit érhet baleset. Előfordul a legjobb családokban is, katona dolog, oda se neki, így akarta a bal végzet, majd ellátja még a baját, megkeserüli ezt még hitványig az emberek. Az idegen, miközben szapora nyelvvel, rendkívüli bőbeszédűséggel még elhadart egy csomó hasonló félmondatot, utat tört magának a gyorskocsi állomás váróterme felé, Pickwick úr pedig a híveivel együtt ott lépegetett szorosan a nyomában. Pincér, pincér, kiáltotta az idegen, ahogy beértek a váróterembe, és vadul rázni kezdte a csengőt. Poharakat mindenkinek, forró grogot konyakkal. De erős legyen, édes legyen, sok legyen. Megsérült a szeme, uram. Pincér, nyers marhahúst ennek az úrnak a szemére. Zúzódásra legjobb a nyers marhahús, kérem. Hideg lámpa oszlophoz nyomni, az is jó. Csak hogy lámpavas, kényelmetlen. Fene furcsa dolog fél órát állni kint az utcán, ábrázatot odanyomva lámpa oszlopnak. Izé, csuda jó, ha-ha-ha. És ezzel az idegen megragadta a poharát, még csak annyi szünetet sem tartott, hogy lélegzetet vegyen, egyhajtásra kiitta a párolgó, forró italt, aztán belevetette magát kényelmesen egy karosszékbe, mintha mi sem történt volna. Pickwick úr, mialatt három útitársa buzgón hálálkodott az idegennek, ráért alaposan szemügyre venni új ismerősük külsejét és öltözetét. Az idegen nem volt magas ember, csak a sovány nyurga testalkat meg a hosszú lába miatt látszott magasnak. A zöld kabátja valaha elegáns viselet lehetett, a fecskefarkú kabátok divatja korában, de kissé piszkos volt és kopott. És annak idején nyilván sokkal kisebb emberre szabták, mert a kabát ujja alig ért a csuklójáig. Elől végig be volt gombolva rajta egészen az álláig, ami azzal a kockázattal járt, hogy a hátán bármelyik pillanatban szétrepethetett. Ócska régi módi nyakkendőt viselt a nyakán. A szó szoros értelmében a nyakán, mert ingallérja nem volt. Ütött-kopott fekete nadrágja, több helyen is kifényesedett, annak jeléül, hogy régóta nyűvi már, és szorosan rásimult a talpaló szalagok segítségével a foltozott cipőjére, mintha el akarná rejteni a piszkos fehér harisnyáját. Ám bár ez az igyekezete kárba veszett, mert a harisnya kilátszott, a nadrágja alul. Hosszú, fekete haja, laza fürtökben lógott ki két oldalt az ócska kürtők alapja alul. S a kabátúja és a kesztyűje között a csuklója is ki kibukkant. Sovány, kiéhezett volt az arca, de mégis valami hegyke pimosság és tökéletes önbizalom rít le az egész emberről. Így festett ez a fiatalember, akit Pickwick úr alaposan megnézett magának a szemüvegén keresztül. Mert szerencsére megkerült a szemüvege. És akihez most ő is odafordult, miután a barátai elmondták a mondókájukat, hogy választékos szavakkal köszönetet mondjon neki az iménti segítségért. Semmiség volt, vágott közbe az idegen, félbeszakítva Pickwick úr szónoklatát. Szót sem érdekel, kár is többet beszélni róla. Ügyes gyerek ez a kocsis, tud bánni az öklével, de ha ott lettem volna idejében, nem hagyom pázban magukat, a kutya hétszentségit, oda vágtam volna, beverem a fejét, istokutse. Egy szempillantás alatt elintéztem volna, a lepénysütővel együtt, velem nem lehet kukoricázni. Ezt az összefüggő előadást most a rochesteri postakocsis belépése szakította félbe, aki jelentette, hogy a Commodore mindjárt indul. A Commodore, mondta az idegen, s felpattant a helyéről. Ez az én kocsim, megváltottam a helyemet. Külső ülés, magukra bízom a pincért, fizessék ki a konyakot. Nem akarok váltani. Becsapják az embert, sok a hamis pénz, rossz ezüst, ügyelni kell. Ne adja magát az ember, nem igaz? Kérdezte. s tapasztalt bölcsességgel csóválgatta hozzá a fejét. Véletlenül úgy fordult, hogy Pickwick úr és három útitársa is éppen Rochesterbe készültek. Úgy döntöttek, hogy ez a város lesz útjuk első állomása. Közölték át új ismerősükkel, hogy ők is odautaznak. Aztán megegyeztek, hogy a postakocsi hátsó ülésein foglalnak helyet, mert ott együtt lehetnek valamennyien. Hopp, fel a kocsira, mondta az idegen, s olyan nagy sietséggel segítette fel Pickwick urat a magasba, hogy a tekintélyes férfiú méltóság teljes magatartása komoly csorbát szenvedett. Semmi podgyásza nincs uraságodnak? Kérdezte a postakocsis. Kinek? Nekem? Csak ez a papírcsomag itt. Más nincs. A többi málhám hajón megy. Leszögezett ládákban. Akkorák, mint egy ház. Nagy, nehéz ládák. Iszonyatosan nehezek. Felelte az idegen, miközben igyekezett a zsebébe gyömösszölni, amennyire ment, a csomagoló papírba göngyölt kis batyuját, ami gyanús módon úgy festett, mintha egy inget és egy zsebkendőt tartalmazna mindössze. Behúzni a fejet, vigyázat, ügyeljenek a fejükre, kiáltotta a bőbeszédű idegen, ahogy kiértek az alacsony bolthajtás alá, amely abban az időben a postakocsi állomás kapubejárata volt. Veszedelmes egy hely. Életveszélyes, kérem. A napokban történt. Egy magas termetű hölgy, öt gyermekével, öt gyermek anyja, sonkás zsemlét evett. Megfeledkezett a boltívről. Puff, zsupsz, nyek. A gyerekek felnéznek rá. Anyjuk feje oda. Sonkás zsemle még a kezében, de nincs szája, ahova bedughatná. Egy fejjel megcsappant a kis család. Iszonyatos, szörnyűség, kérem. A Whitehall nézi, uram, szép régi épület, apró ablakok. Valakinek a feje ott is elgurult egyszer, igaz? Az sem vigyázott rá eléggé. Nem nézett szét óvatosan maga körül, ugyebár, kérem? Csak eltűnődtem, mondta Pickwick úr. Csak eltűnődtem az emberi élet furcsa forgandóságán. Ó, értem, értem. Ma be a palota kapuján, holnap ki az ablakán? Uraságot filozófus. Az emberi természet megfigyelője vagyok, uram, felelte Pickwick úr. Ó, magam is az vagyok. A legtöbben ezt teszik, ha nincs más dolguk. Uraságot talán költő? Én nem, de a barátom, Snodgrass úr, igen jeles költői tehetség, mondta Pickwick úr. Magam is az vagyok, mondta az idegen. Nagy eposzt írtam. 10 000 soros hős költeményt a júliusi forradalomról. Ott költöttem a helyszínen. Nappal marsot szolgáltam a hadak istenét. Éjszaka a múzsákat. Forgattam a kardomat, pengettem a lantomat. Ön ott volt, uram? Kérdezte Snodgrass úr. Ön részt vett abban a dicsőséges forradalomban. Hogy ott voltam-e, de még mennyire, hogy ott voltam? Érdekes bizonyítéka a Jingle úr látnoki képességeinek, ez a beszélgetés ugyanis 1827-ben történt, a júliusi forradalom pedig 1830-ban. Megszálltam a barikádokat, aztán megszállt az ihlet, berohantam egy csapszékbe, leírtam, ami az eszembe jutott, aztán vissza a csatatérre, pif-paf, csihi-puhi, újabb ihlet, vissza a csapszékbe, tintát tollat, róttam a sorokat, aztán megint ki a csatába, üsd, vágd, kaszaboltam az ellenséget. Nagy idők voltak, kérem. Uraságod vadász ember? Fordult hirtelen Winkle úrhoz. Olyasféle, felelte a megszólított. Szép foglalkozás, kérem. Gyönyörű foglalkozás. Falkát tart, uram. Most éppen nem, felelte Winkle úr. Ó, de kár. Kellene tartania, uram. Pompás állat a kutya. Bölcs, nagyeszű, Isten teremtménye. Volt egy vizslám egyszer. Idomított vadászvizsla. Bámulatos ösztönnel rendelkezett. Megyünk vadászatra egy szép nap. Belépek az elkerített vadászterületre. Füttyentek neki. A kutya megtorpan. Füttyentek még egyet. Káró, nem jön utánam. Hívom, nem mozdul. Káró, káró, meg sem utcan. Földbe gyökerezett a lába. Csak ül, néz felfelé, rámered a kiszögezett táblára. Odafordulok magam is. Hát ez van rá kiírva. Figyelem, a vadőrnek parancsa van, hogy lőjön le minden betévet kutyát a kerítésen belül. Vizsla nem akart bejönni? Bámulatos ebb volt? Ritka becses jószág? Mondhatom, kérem. Sajátságos eset, jegyezte meg Pickwick úr. Megengedi, uram, hogy főjegyezzem magamnak? Parancsoljon, kérem, parancsoljon. Még 100 más történetet is mesélhetnék erről a kutyáról. Csinos a kicsike, igaz-e, uram? Mondta Tracy Tupman úrnak, aki szapora, Pickwick kietlen pillantásokat vetett az országút mentén sétáló ifjú hölgy felé. Nagyon csinos, mondta Tupman úr. Ám bár az angol lányok nem olyan szépek, mint a spanyolok, folytatta az idegen. Spanyol lányok, nagyszerű teremtések, fekete szem, szénfekete haj, bűbályos idomok, édesek, kedvesek, gyönyörűek. Ön járt Spanyolországban, uram? Kérdezte Tracy Tupman úr. Ott éltem, hosszú ideig. Biztosan sok szép nőt meghódított, ugye? Kíváncsiskodott Tupman úr. Sok szép nőt ezrével. Don Bolero Fitzgi, spanyol grand, egyetlen lánya, a gyönyörű Donna Cristina, belém bolondult, őrületesen belém szeretett. Az apa féltékeny, a lány szenvedélyes teremtés, én jóképű angol, Donna Cristina kétségbe esik. Cián, marulók, gyomormosó szivattyú szerencsére velem van, a táskámban. Elvégzem a műtétet, az öreg Bolero magánkívül van örömében. Beleegyezik a frigyünkbe, megtartjuk a készfogót. Örömkönnyek zápora, regényes történet, romantikus szerelem. Ritka romantikus, mondhatom. És a hölgy most itt él Angliában? Kérdezte Tracy Tupman úr, akire rendkívül nagy hatással volt Donna Cristina szépségének és bájainak ecsetelése. Meghalt, uram. Meghalt, mondta az idegen, a félszeméhez nyomva egy ócska batisztkendő maradványait. Nem tudta kiheverni a gyomormosó szivattyút. A műtét aláásta a szervezetét, s végül sírba vitte. És az apja? Kérdezte a költői hajlamú Snodgrass úr. Lelki furdalás áldozata, felelt az idegen. Mardosó lelkiismeret, nyomorult kétségbeesés. Hirtelen eltűnik, nyomavész. Az egész város erről beszél. Keresik, kutatják mindenfelé. Hiába. Nem lelik. Aztán egyszerre a szökőkút elapad egy nagy réten. Telnek múlnak a hetek. A szökőkút csak nem működik. Eldugult. Munkásokat fogadnak, hogy kitisztítsák. A vizet kiszivattyúzzák. Apósomat megtalálják, fejjel lefelé beleszorulva a főcsőbe. A jobb lábára való csizmaszárában töredelmes vallomás. Kihúzzák. A szökőkút újra megindul, mintha mi sem történt volna. Megengedi, uram, hogy főjegyezzem ezt a kis szerelmi regényt? Kérdezte Snodgrass úr, mélységesen megilletődve. Parancsoljon, uram, parancsoljon. Tucatjával meséletek még ilyen történeteket, ha érdekli. Furcsa életem volt én nekem. Nem mindennapi életem. Ha nem is rendkívüli, de egyedülálló, sajátságos. Így fecsegett tovább az idegen, szünet nélkül, legfeljebb egy-egy korsó sört hajtott fel közben-közben, mint egy zárójelben, amikor lovakat váltott a postakocsi, amíg meg nem érkeztek a Rochesteri híthoz. De addigra már mind Pickwick úrnak, mind pedig Snodgrass úrnak megtelt a jegyzőkönyve az idegen válogatott kalandjaival. Fenséges romok, jelentette ki Augustus Snodgrass úr, azzal a költői lelkesedéssel, amely jellemezte őt, amikor feltűnt előttük a szép, régi várkastély. Nagyszerű tanulmány volna egy régész számára, mondta Pickwick úr, ahogy távcsövét a személyhez emelte. Ó, pompás kastély, mondta az idegen, dicső romok, komor falak, omlatak boltívek, sötét zugok, máladozó lépcsők, az ódonszékes egyház szintén. Dohos illat, hajdani zarándokok lépéseitől kikopott lépcsőfokok, falba vágott kis ajtó, gyontatószékek, akárcsak a színházi pénztárfülkék. Furcsa alakok ezek a szerzetesek. Pápák, miniszterek, lordkancellárok kísértetei, mindenféle régi ipség, vörös ábrázattal, orr nélkül naponta felbukkannak. Bivajbőrzekék, kanócos puskák, szarkofágok, gyönyörű hely, ősi legendák, hajmeresztő történetek, pompás! És az idegen addig folytatta ezt a monológiát, amíg meg nem érkeztek a bikaszálló elé a főutcában, és meg nem állt velük a postakocsi. Itt száll meg urasságod? Kérdezte Nathaniel Winkle.
Én?
Én nem, mondta az idegen.
De önök okosan teszik, ha itt szállnak meg. Jó szálloda, szép szobák, jó ágyak.
A szomszédos rájt fogadó drága, nagyon drága.
Ha csak ránéz az ember a pincérre, már is hozzácsapnak a számlához 2,5 shillinget.
Ha megvan hívva valahová az ember vacsorára, akkor is felszámítják azért, sőt, még többet is számítanak, mint ha ott vacsorázott volna az étteremben. Fura népség, ritka fura.
Winkle úr Pickwick úrhoz fordult, és pusmogni kezdett valamit. Aztán Pickwick úr súgott valamit Snodgrass úrnak, Snodgrass úr súgott valamit Tapman úrnak, és helyeslőleg bólogattak valamennyien. Pickwick úr az idegenhez fordult.
Ön ma reggel nagy szolgálatot tett nekünk, uram, mondta.
Engedje hát meg, hogy hálánk csekélyjeléül meghívjuk ebédre. Legyen szerencsénk. Tartson velünk.
A legnagyobb örömmel, igazán nem akarok rendelkezni, hogy mi legyen ebédre, de a sült csirke szarvasgombával felséges eledel. Hány órakor?
Hát, várjunk csak, mondta Pickwick úr, és megnézte a zsebóráját. Mindjárt 3 óra. Mondjuk 5-kor megfelel?
Pompás, nekem kitűnően megfelel, mondta az idegen. Pont 5-kor tehát, addig is viszont látásra, s ügyeljenek magukra.
Azzal megemelte egy kicsit a kalapját, majd könnyedén félrecsapta a fején, és sietős léptekkel kifelé indult a fogadó udvarából. Kis papír csomagja félig kiállt a zsebéből, és ahogy kiért a kapun, befordult a főutca felé.
Sok felé megfordulhatott, sok országot bejárhatott, mondta Pickwick úr. Látszik rajta, hogy éles szemű megfigyelő. Ismeri az embereket és a világot.
Szeretném látni a költeményét, mondta Snodgrass úr. Szerettem volna látni azt a vizslát, mondta Winkle úr.
Tapman úr nem szólt egy szót sem, de Donna Krisztina járt az eszében, meg a gyomormosó szivattyú, meg a szökőkút. És a szemét elfutotta a könyv.
Pickwick úrék lefoglaltak maguknak egy külön szobát a szállodában közös nappalinak. Aztán megnézték a hálószobáikat, megrendelték az ebédet, és neki indultak, hogy megtekintsék a várost, meg a közvetlen környékét. Ha gondosan áttanulmányozzuk Pickwick úr jegyzeteit erről a 4 szomszédos városról, Stroudról, Rochesterről, Chathamről és Bromptonról, azt kell látnunk, hogy a benyomásai semmi lényeges dologban nem térnek el más utazók leírásaitól, akik szintén bejárták ezeket a helyeket. Könnyedén összefoglalva nagyjából így ábrázolja Pickwick úr ezt a 4 várost. E városok fő termékei, írja, szemmel láthatóan, katonák, tengerészek, zsidók, mész, rák, rendőr és dokmunkások. Az utcákon főként az alábbi portékákat árusítják. Bazárholmit, cukrozott mandulát, almát, lepényhalat és osztrigát. Az utcák mozgalmas elevenképet mutatnak, ami elsősorban a katonaság vidám kedélyének köszönhető. Igazi gyönyörűség egy emberbarát szívének, ha láthatja, amint ezek a hős vitézek végig dülöngélnek az utcákon, megittasodva mind a természetes életörömtől, mint pedig az erős szeszektől. Kivált, ha tekintetbe vesszük, hogy milyen olcsó és ártatlan szórakozást szereznek ezzel a város serdületlen korú férfi lakosságának, mely szakadatlanul nyomon követi őket és tréfát űz velük. Páratlanul derűs jóindulatú emberek ezek a katonák, teszi hozzá Pickwick úr, ebben felülmúlhatatlanok. Éppen az érkezésünk előtt való nap történt, hogy egyiküket durván megsértették egy csapszékben. A pincérlány egyszerűen nem akarta kiszolgálni, egyenesen kijelentette, hogy nem hoz neki több italt. Mire a fiatalember kirántotta a szuronyát, persze csak puszta tréfából, és megsebesítette a lányt a vállán. És másnap reggel mégis az volt az első dolga a derék fiúnak, hogy újra beállított a kocsmába, és kijelentette, hogy hajlandó elfelejteni, és megbocsátani mindent, ami történt. A dohányfogyasztás, folytatja Pickwick úr, úgy látszik, igen nagy ezekben a városokban. Az utcákat átható erős illatban pedig bizonyára mérhetetlen gyönyörűségüket lelik azok, akik nagyon szeretik a füstöt. A felületes látogató talán kifogásolná, hogy elsősorban a piszok jellemzi ezt a négy várost. De akik a nagy forgalom és a virágzó kereskedelem jelét látják ebben, azok jóleső érzéssel veszik tudomásul. Ezt is. Pontosan 5 órakor megérkezett az idegen, és hamarosan megérkezett az ebéd is. A kis papír csomagja már nem volt nála, de ugyanazt az öltözetet viselte, mint a kocsin. És talán még bőbeszédűbb volt, mint eddig, ha ugyanez lehetséges egyáltalán. Ez micsoda? Kérdezte, amikor a pincér leemelte az egyik tál fedelét. Lepényhal, kérem. Ó, lepényhal. Nagyszerű. Remek hal. Londonból hozzák mindig. A postakocsi tulajdonosok politikai ebédeket rendeznek. Lepényhallal traktálják a meghívottakat. Szekérszámra. Lepényzelik őket. Hehehe, agyafurdga az emberek. Ne kocincsunk egyet, uram. Örömmel felelte Pickwick úr. Mire az idegen töltött és felhajtotta a poharát Pickwick úr egészségére, aztán töltött és felhajtotta a poharát Snodgrass úr egészségére, majd Tubman úrral is kocintott, Winkle úrral is kocintott, és végül felhajtott egy pohár bort az egész társaság egészségére is, majdnem ugyanolyan sebesen, mint ahogy beszélt. Miféle pokoli lárma jövésmenés folyik a lépcsőházban, pincér? Kérdezte az idegen. Padokat cipelnek fölfelé, ácsmesterek jönnek lefelé, lámpások, poharak, hárfák, mire készülnek itt? Bál lesz, uram, felelte a pincér. Táncmulatság mi? Nem, kérem, nem táncmulatság. Bál, uram. Jótékony célú bál, kérem. Sok szép asszony van ám ebben a városban, tetszik-e tudni, fordult Tubman úr az idegenhez nagy érdeklődéssel. Rengeteg gyönyörű nők, Kentben vagyunk, uram, és mindenki tudja, hogy Kentben alma, cseresznye, komló és szép lányterem. Ne kocincsunk egyet, uram. A legnagyobb örömmel, felelte Tubman úr. Az idegen töltött, ivott. Szeretnék elmenni erre a bárra, mondta Tubman úr, visszakanyarodva a témára. Nagyon szeretném látni. Belépőjegyek a söntésben kaphatók, kérem, szólt közbe a pincér. Félgini fejenként, kérem. Tubman úr még egyszer kijelentette, hogy mennyire szeretne jelen lenni ezen az ünnepi mulatságon, mint hogy azonban sem Snodgrass úr elborult tekintetében, sem Pickwick úr szórakozott pillantásában nem talált visszhangra ez az őszinte vágya, bánatában buzgón neki látott az oportói bornak és a gyümölcsnek, amit éppen most tettek elébük az asztalra. A pincér kiment a szobából, és a kis társaság magára maradt, hogy zavartalanul élvezhesse az ebéd utáni üldögélés örömét. Engedelmet, uram, mondta az idegen, de üres a pohár. Járjon az a flaska körbe-körbe, mint a nap az égen, ígyuk fenékig, ex! És azzal felhajtotta a poharát, amit 2 perccel előbb töltött tele, majd újra töltött magának, magától értetődő arckifejezéssel, mint aki hozzá van szokva az ilyesmihez. A bor elfogyott, újabb palackot rendeltek. A vendég fecsegett, a Pickwick kisták hallgattak. Tubman úr percről percre nagyobb kedvet érzett ahhoz, hogy elmenjen a bálba. Pickwick úr arcáról csak úgy ragyogott az egész emberiség szeretete. Winkle úr pedig Snodgrass úrral egyetemben mély álomba merült. Már kezdődik odafent, mondta az idegen. Hallgassák csak, zsivajgás, gyülekezik a társaság, hangolnak a hegedűsök, megszólalt a hárfa is, már kezdik is. Az emeletről leszűrődő különféle hangok jelezték, hogy megkezdődött az első francia négyes. De szeretném látni, mondta Tubman úr megint. Én is szeretném, mondta az idegen. De hát még nem jött meg a podgyászom, vinné el az ördög. Ezek a lassú teherhajók, nincs mit felvennem, ostoba helyzet, igaz? A pickwickista világnézet egyik legjellemzőbb vonása az egyetemes jó akarat volt, és ezt a nemes alapelvet senki sem gyakorolta lelkesebben, mint Tracy Tubman úr. A társaság jegyzőkönyveiben olvasható, hogy milyen sokszor, milyen hihetetlenül sokszor küldte el a szegény embereket, ez a kiváló férfiú klubtársai lakására, viselt ruháért vagy pénzbeli adományokért. Boldogan kölcsönadnám magának valamelyik ruhámat, ami megfelel erre az alkalomra, mondta Tracy Tupman úr, de hát maga meglehetősen karcsú termetű, én pedig inkább dagat, pocakos bachusz, szőlőlevél nélkül, leszállt a hordójáról és csíkos nadrágba bújt, mi? Nem bájos, hanem hájas, igaz-e? Ha-ha-ha, ide az tabort! Még a mai napig sincs pontosan kiderítve, hogy Tupman úr azon a parancsoló hangon háborodott-e fel kisé, ahogyan az idegen a boros üveget kérte, vagy azon botránkozott-e meg teljes joggal, hogy a Pickwick Club egyik jeles tagját méltatlan módon a hordójáról leszállt bachuszhoz hasonlították. Odatolta a boros üveget az idegen elé, köhécselt egyet-kettőt, aztán néhány másodpercig szigorú, szúró szemmel merett rá a vendégünkre. Mint hogy azonban a jó ember tökéletesen megőrizte nyugalmát, a vasvilla pillantások egyáltalán nem hozták ki a sodrából, lassacskán Tupman úr is megbékélt, és visszatért a bál témájára. Azt akartam éppen mondani, uram, jegyezte meg, hogyha az én öltönyöm bő is lenne, Winkle barátom valamelyik ruhája talán jobban magára illenék. Az idegen ránézett Winkle úrra, mértéket vett róla képzeletében, aztán elégedett arccal jelentette ki, hogy épp jó. Tupman úr szétnézett maga körül. A bor, amely már kifejtette álombaringató hatását Snodgrass úrra és Winkle úrra, lassacskán Pickwick urat is elkábította. A klub kiváló elnöke apránként átesett az ebéd és folyományai okozta bódulat összes fokozatain. Végigment a szokásos hangulatváltozásokon, a jókedv tetőpontjáról a kétségbeesés fenekére zuhant, a kétségbeesés fenekéről a jókedv tetőpontjára emelkedett. Mint egy utcai gázlámpa, amelynek a vezetékébe belefújt a szél, egy percre természetellenes fénnyel felragyogott, aztán úgy elhalványodott, hogy alig lehetett észrevenni. Rövid kis szünet után még egyszer kigyulladt egy pillanatra, majd tétován lobogni, hunyorogni, pislákolni kezdett, és végül teljesen kialudt. Feje a mellére kókadt, s a nagyember jelenlétének nem volt más hallható jele, mint a fulladozó hörgésekkel megszakított, egyenletes hortyogás. Tupman urat mód felett hatalmába kerítette a kísértés, hogy elmenjen a bálba, és tapasztalatokat gyűjtsön az ide valósi hölgyek szépségéről. Nagy kísértést érzett arra is, hogy az idegent szintén magával vigye. Még sosem járt ebben a városban, és egy lelket sem ismert itt. Ez az idegen úr pedig szemmel láthatóan olyan jól ismerte a várost is, meg a lakóit is, mintha gyerekkora óta itt élne. Winkle úr mélyen aludt, és Tupman úr tudta jól, elég sok tapasztalattal rendelkezett ezen a téren, tudta jól, hogy mihelyt fölébred, a természet rendje szerint rögtön ágynak dől. Tépelődött, hogy mit tegyen. Töltsön magának, aztán adja közelébb a palackot, mondta az állhatatos idegen. Tupman úr szót fogadott neki. Aztán ez az utolsó pohár bor megadta a végső lökést az elhatározásához, és döntött. Winkle hálószobája az én szobámból nyílik, mondta Tupman úr. Most úgysem tudnám megértetni vele, hogy mit akarok, hiába is ébreszteném fel. De tudom, hogy van az úti táskájában egy estére való ruhája. Azt nyugodtan fölveheti a bálra, aztán ha visszajöttünk, majd leveti, és én visszateszem a helyére, és egyáltalán nem is kell vele háborgatnunk a barátomat. Nagyszerű, mondta az idegen. Remek ötlet. De milyen ostoba helyzetbe kerültem. 14 rend ruhám van a ládáimban. És én kénytelen vagyok más ember holmiát felvenni? Pompás gondolat, egyébként. Mondhatom, remek. Meg kell váltanunk a belépőjegyeket, mondta Tupman úr. Ezért nem érdemes felváltani egy ginit, mondta az idegen. Dobjuk fel, fej vagy írás, hogy ki vegye meg mind a kettőt. Majd én mondom, maga meg dobja. Rajta. Először. Fej, fej, szépséges ábrázat, azaz kisasszony. És csak ugyan úgy esett le az aranypénz, hogy a sárkány volt felül, amit udvariasan kisasszonynak becéztek. Tubman úr csöngetett a pincérnek, megvette a belépőjegyeket, és gyertyatartókat hozatott a szobájukba. Egy negyed óra múlva az idegen már ott állt teljes díszben, Nathaniel Winkle úr ruhájában. Új kabát, jegyezte meg Tubman úr, ahogy az idegen roppant elégedetten nézegette magát a nagy szárnyas tükörben. Ez az első ruha, amelyet a klubunk monogrammos gombjával díszítettünk, magyarázta, és felhívta a másik figyelmét a nagy aranyozott gombokra, melyeknek a közepén Pickwick úr jól sikerült mellszobra volt látható, jobbról-balról pedig a P és K betűk. P-K, tűnődött az idegen. P-K, furcsa lószer szám, az öregipse képmása, és mellette P-K. Minek a rövidítése? Ez a P-K. Példátlan kabát, parád és kivitelben, mi? Tubman úr méltatlankodva tiltakozott, és fontoskodva megmagyarázta a rejtélyes kezdőbetűk jelentését. Egy kicsit rövid derékban, ugye? Kérdezte az idegen, csavargatta a nyakát, hogy megláthassa a tükörben a kabát derekára varrott gombokat, amelyek majdnem a háta közepén voltak. Úgy áll rajtam, mint a postásokon szokott az egyenruhájuk. Furcsa viselet az is, a postások ké, megrendelésre készül, tucatjával, nem mérték után. S a gondviselés kifürkészhetetlen, akaratából. A nagy kabátok mind a kis embereknek jutnak, a kicsik meg mind a nagy égi meszelőknek. Így fecsegett tovább Tubman úr barátja, miközben a tükör előtt megigazgatta a ruháját, vagyis helyesebben Winkle úr ruháját. Aztán Tubman úrral együtt megindultak fölfelé a lépcsőn, a bálterem felé. Kit jelenthetek? Kérdezte az ajtón álló. Szabad a nevüket, uraim! Tracy Tubman úr már éppen odalépett, hogy közölje vele a nevét és rangját, mikor az idegen közbeszólt. Nem kell név, senkit se jelentsen! Aztán odasúgta Tubman úrnak, nem megyünk semmire a nevünkkel, nem ismerik úgysem. Nagyon jó nevek, a maguk nemében, de nem közismert nagy nevek, pompás nevek egy kisebb fajta társaságban, de nem imponálnak egy ilyen nagy nyilvános összejövetelen. Itt inkognitó ajánlszó, rangrejtve jöttünk, londoni úriemberek vagyunk, előkelő idegenek, s hasonlók. Kitárták előttük az ajtót. Tracy Tubman úr és az idegen beléptek a bálterembe. Egy nagy, hosszú terem volt az, a fal mellett sötétvörös húzatú, párnázott padok álltak, az üvegcsillárokban viaszgyertyák égtek. A zenészek biztonságosan el voltak kerítve az emelvényükön, a táncos párok pedig dupla sorokban álltak és járták a francia négyest annak rendje módja szerint. A szomszédos kártyaszobában két asztalnál kártyáztak. Négy idősebb hölgy és négy kövér úr játszott visztet. A tánc véget ért. A táncos párok sétálni kezdtek a teremben, Tubman úr pedig a társával együtt megállt az egyik sarokban, és onnét nézték a társaságot. Mindjárt, mindjárt, mondta az idegen, mindjárt érdekesebb lesz. Az előkelőségek még nem jöttek meg. Furcsa város ez. A hajógyárak magasabb rangú tisztviselői nem állnak szóba a hajógyárok alacsonyabb rangú tisztviselőivel. A hajógyárok alacsonyabb rangú tisztviselői nem barátkoznak a kispolgárokkal. A kispolgárok lenézik a kereskedőket. A főigazgató pedig mindenkit lenéz. Ki az a fakóhajú, malac szemű kisfiú ott? Abban a jelmezben, kérdezte Tubman úr. Psz, csöndesebben könyörgöm, fakóhajú malac szemű, az nem kisfiú, uram. Nem jelmez, nem maskara, kérem. Az a nemes Wilmot Snipe úr, a 97-esek zászlósa, előkelő család, a Snipe-ék, roppant előkelő.
Sir Thomas Clubber, Lady Clubber és a Clubber kisasszonyok, jelentette ki az ajtón álló harsogó hangon.
Nagy izgalom támadt a teremben, ahogy beléptek, egy fényes gombos, kékkabátos, magas úr, egy terebélyes, kéksejem ruhás hölgy, és két hasonló méretű ifjú kisasszony, egyforma színű, divatos, előkelő báliruhában.
A főigazgató, a hajógyár főnöke, nagy ember, roppant nagy ember,
suttogta az idegen Tubman úr fülébe, ahogy a jótékonysági bizottság Sir Thomas Clubbert és a családját bevezette a bálterembe. A nemes Wilmot Snipes zászlós úr és más kiváló urak a Clubber kisasszonyok köré sereglettek, hogy hódolattal üdvözöljék őket. Sir Thomas Clubber pedig délcegen kihúzta magát, fekete nyakkendőjével a nyakán, és méltóság teljes pillantással nézett végig az egybegyűlt társaságon.
Smizzy úr! A felesége és a Smizzy kisasszonyok, jelentette megint az ajtón álló.
Ki az a Smizzy úr? Kérdezte Tracy Tubman úr.
Valami hajógyári, tisztviselő,
felelte az idegen. Smizzy úr alázatosan meghajtotta magát Sir Thomas Clubber felé, Sir Thomas Clubber pedig kimért leereszkedéssel fogadta az üdvözlést. Lady Clubber a lornyonján keresztül egy távcsövező pillantást vetett Smizzy úr felesége és lányai felé. Smizzyné asszony viszont valaki más nézett, egy másik hölgyet, akinek az ura még csak nem is volt hajógyári ember.
Balder ezredes úr a feleségével és a leányával,
jelentették a következő érkezőket.
A helyőrség parancsnoka,
mondta az idegen, feleletképpen Tubman úr kíváncsi pillantására. Balder kisasszonyt lelkesen fogadták a Clubber kisasszonyok. Balder ezredes felesége és Lady Clubber a lehetőleg szívélyesebben üdvözölték egymást. Balder ezredes és Sir Thomas Clubber kölcsönösen megkínálták egymást a burnócelencéjükkel, és úgy festettek ott ketten, mintha két Robinson Crusoe lennének az elhagyatott szigetükön. Urai mindennek, ameddig a szem ellát. Mialatt a város előkelőségei, Balderék, Clubberék és Snipeék ilyeténképpen megőrizték méltóságukat a terem felső végében, a többi társadalmi osztály képviselői a terem másik részében igyekeztek követni példájukat. A 97-esek kevésbé előkelő tisztjei a hajógyár alacsonyabb rangú tisztviselő családjainak szentelték a figyelmüket. Az ügyvédfeleségek és a borkereskedő feleségek megint más társadalmi réteghez tartoztak. A sörgyáros felesége járt Balderékhez, s a kereskedő társaság fejéül, úgy látszik, közös megegyezéssel Tomlinsonnét, a postás kisasszonyt választották meg. Egy kövér kis ember, akinek a kopasz feje búbját égnek álló fekete sörtehaj koszorúzta, Slammer doktor, katonaorvos, a 97-esek felcsere, roppant népszerűnek látszott a barátai körében. Slammer doktor burnóttal kínálgatott mindenkit, csevegett, nevetett, nyájaskodott, táncolt, tréfálózott, visztezett, jött-ment, mindenütt ott volt és mindenben részt vett. Ezt a sokirányú elfoglaltságát a kis doktor megtoldotta még egy, s valamennyinél fontosabb tevékenységgel, ugyanis fáradhatatlanul tette a szépet, és odaadó hűséggel udvarolt egy kis öreg özvegyasszonynak, aki drága ruhájával és tömérdek ékszerével fölöttébb alkalmasnak ígérkezett a szerény katona-orvosi jövedelem fokozására. A doktort és az özvegyasszonyt nézte már jó ideje Tubman úr is, meg a társa is, amikor az idegen végre megtörte a csöndet.
Nagy rakás pénz, öreg anyám, nagyképű doktor, nem rossz gondolat, remek tréfa.
Ilyesféle mondat töredékek hagyták el az ajkát. Tubman úr kérdő pillantással nézett fel rá.
Táncra kérem, az özvegyet,
mondta az idegen. Ki ez a hölgy? Kérdezte Tubman úr.
Nem tudom, nem ismerem, soha életemben nem láttam, de kiütöm a nyerekből. A doktort? Itt mennek? Mi?
És azzal az idegen már is keresztül vágott a termen, átment az egyik kandallóhoz, neki támaszkodott a peremének, és onnét kezdett szemezni az anyókával. Tisztelet teljes és mélabús imádattal merett a kis özvegy kerek, kövér ábrázatába. Tápmen úr dermedt ámulattal nézte őket. Az idegen gyorsan és sikeresen haladt a célja felé. A köpcös doktor éppen egy másik hölgyel táncolt. Az özvegy lejtette a legyezőjét, az idegen felemelte, és átnyújtotta neki mosolygás, meghajlás, az özvegy biccent, néhány szót váltanak. Aztán az idegen délcegen elvonult, és hamarosan a bál főrendezőjével tért vissza. Röviden eljátszották a bemutatkozás némajátékát, aztán az idegen és Bacserné beálltak a táncolók közé. Elfoglalták a helyüket a francia négyesben. Bármilyen hatalmas is volt Tapmen úr csodálkozása ezen a sommás eljáráson, ahogy az idegen ilyen kurtán furcsán elintézte a dolgot, még hatalmasabb volt Slemmer doktor elképedése. Az idegen fiatal volt, és ez hízelgett az özvegynek. A doktor udvarlására most már rá sem hederített az asszony, és a doktor minden felháborodása csak farrahány borsó volt, vetélytársát nem lehetett kizökkenteni a nyugalmából. Slemmer doktor egészen magánkívül volt. Őt, Slemmer doktort, a 97-esek ezredorvosát így semmivé tették egyik percről a másikra, és méghozzá egy idegen, akit senki sem ismert, akit még soha nem is láttak. Slemmer doktort, a 97-esek Slemmer doktorát kikosarazták, kutyába se veszik, hihetetlen, nem is lehet igaz. Pedig így van, ott táncolnak ni. Mi a csuda? Még a barátját is bemutatja. A doktor nem akart hinni a szemének. Megdörzsölte, újra felnézett, és fájdalommal volt kénytelen igazat adni látószervének. Bacserné Tracy Tapman úrral lejtette a táncot. Ezt az igazságot immár nem lehetett kétségbe vonni. Ott ugrándozott előtt a kis özvegy, a maga eleven valóságában, szokatlan élénkséggel szögdécselt jobbra-balra. Tracy Tapman úr pedig olyan magába szállt komolysággal, olyan ünnepélyes ábrázattal járta vele a táncot, ahogy egyébként nagyon sokan szokták, mintha a francia négyes nem vidám mulatság volna, hanem kemény megpróbáltatás, amit csak hajthatatlan elszántsággal és vasakarattal lehet kihálni. A doktor némán szótlanul viselte el mindezt. Tűrte, hogy kínálgassák Bacsernét forralt borral, hozzanak neki poharakat, süteményt, hogy csapják neki a szelet. Amikor azonban az idegen eltűnt, hogy kikísérje Bacsernét a kocsiához, Slemmer doktor is kirohant a bálteremből, és az eddig sikeresen visszafojtott dühe és felháborodása szinte ott bugyborékolt az arcán, fortyogott benne a verejtékes indulat. Az idegen visszatért, Tapman úrral együtt. Halkan mondott valamit Tapman úrnak, és nevetett hozzá. A kis doktor vérszomjasan merett rá. Az idegen csupa ujjongás volt, csupa diadal. Uram, szólította meg Slemmer doktor vérfagyasztó hangon, s előszedte a névjegyét. A folyosó sarka felé vonta őket. Slemmer a nevem. Slemmer doktor. A 97-es ezredből, a csetemi laktanyában lakom. Itt a névjegyem, uram. Itt a névjegyem. Szeretett volna még egyebet is mondani, de elakadt a hangja, annyira fel volt háborodva. Örvendek, mondta az idegen a legnagyobb lelki nyugalommal. Szóval Slemmer. Nagyon hálás vagyok, kedves figyelem. Pillanatnyilag nem vagyok beteg, Slemmer. De ha valami bajom támad, okvetlenül felkeresem. Uram, ön ki akar bújni a felelősség alól? Ön ki akar térni a válasz elől, lihegte a dühös kis doktor. Ön egy gyáva ember, ön egy pipogya fráter, ön egy himpellér, egy. Ej, hát sehogyan sem lehet rávenni, hogy ide adja a névjegyét, uram. Ó, már értem, mondta az idegen, félig elfordulva a doktortól. Nagyon erős volt a forralt bor, bőkezű a fogadós, könnyelműség, igazán roppant könnyelműség, okosabb lett volna limonádét, innia,
túlfűtött helyiségek. Az ilyen éltesebb urak aztán megszenvedik másnak. Jön a macska, jaj, szörnyű, igazán szörnyű, mondta az idegen, és azzal megindult a lépcsőn fölfelé.
Ön itt van megszállva, ebben a fogadóban, mondta a felháborodott kis doktor. Ön most ittas állapotban van, uram, de holnap reggel majd találkozunk, uram, megkeresem önt, uram, biztosíthatom, és meg is fogom találni, uram.
Hát csak keresen, de biztosíthatom, hogy sokat nem fog keresni rajtam,
felelte az idegen, akit nem lehetett kihozni a sodrából. Slammer doktor kimondhatatlan düvel merett rá, aztán egy felháborodott koppanással fejére csapta a kalapját. Az idegen pedig Tapman úrral együtt felment Winkle úr szobájába, hogy visszaadják neki a kölcsönvet ruháját, amiről nem is tudott. Winkle úr mélyen aludt. Az öltönyét hamarosan visszatették a helyére. Az idegen nagyon jókedvű volt, szakadatlanul tréfált. Tracy Tapman úr pedig, akit az italok, a forralt bor, a kivilágított bálterem és a hölgyek egészen felvillanyoztak, szintén kitűnő tréfának tartotta ezt az egészet. Miután új barátja eltávozott, egy ideig bajlódott a hálósipkájával, nem találta a nyilását, ahol a fejét bedughatta volna, és végül addig küszködött vele, míg sikerült felborítania a gyertyatartót. De aztán mindenféle bonyolult műveletek elvégzése árán mégiscsak ágyba került, és egy-kettőre el is aludt szépen. Másnap reggel, alig hogy az óra elütötte a hetet, Pickwick úr széles látókörű, fogékony szelleme öntudatra eszmélt az álom öntudatlanságából, tekintve, hogy zajosan dörömbölni kezdtek az ajtaján. – Ki az? – kérdezte Pickwick úr felülve az ágyán. – A házi szolga, kérem.
Mit akar?
Kérem szépen, meg tudná mondani, urasságot, hogy melyik úr viselt a társaságukból világos kék színű frakkabátot PK monogramos aranyozott gombokkal?
Biztosan kiadták neki, hogy keféje ki, gondolta magában Pickwick úr, ő meg elfelejtette, hogy kié.
Winkle úr, kiáltott ki a házi szolgának, innen a harmadik szoba, jobb kéz felől.
Köszönöm szépen, mondta a házi szolga, és már ment is tovább.
Mi az? Mi történt? Kiáltott fel Tapman úr, amikor az ő szobája ajtaján kezdtek dörömbölni, és őt is felriasztották jóleső álmából.
Beszélhetnék Winkle úrral, kérem, felelte a házi szolga kintről.
Winkle, Winkle, ordított be Tapman úr a belső szobába.
Tessék, kérdezte egy bágyat hang a paplan alól.
Valaki keresi magát, várja kint az ajtó előtt, mondta Tracy Tapman úr, és miután sikerült ennyit kinyögnie, a másik oldalára fordult és megint mély álomba merült.
Engem keresnek,
csodálkozott Winkle úr, és gyorsan kiugrott az ágyból, és öltözködni kezdett, felkapott magára valamit.
Engem keresnek, ilyen messze Londontól.
Ki a csuda keres itt engem?
Egy úr, lent vár az étteremben, kérem, felelte a házi szolga, ahogy Winkle úr kinyitotta az ajtót, és szemközt találta magát vele.
Azt mondta, hogy csak egy percre kéreti önt, uram, de okvetlenül beszélnie kell önnel, semmiféle kifogást nem fogadhat el.
Furcsa, érthetetlen, mondta Winkle úr.
Jól van, már is megyek. Sietve magára kanyarított egy útikendőt, belebújt a házi kabátjába, és lement a földszintre. Az éttermet két pincér meg egy öregasszony takarította éppen, az egyik asztalnál pedig egy katonatiszt ült, hétköznapi egyenruhában és kinézett az ablakon. Amikor Winkle úr belépett, a katonatiszt feléje fordult, és mereven biccentett neki egyet, aztán kiparancsolta a teremből a többieket, gondosan becsukta mögöttük az ajtót, és így szólt.
Winkle úrhoz van szerencsém, ugyebár?
Winkle a nevem, uram. Bizonyára nem lesz meglepve, uram, ha közlöm önnel, hogy a barátom, Slammer doktor, A 97-esek ezred orvosa megbízásából kerestem fel önt ma reggel.
Slemmer doktor, mondta Winkle úr elképedve.
Slemmer doktor megbízásából, aki arra kért, közöljem önnel, hogy véleménye szerint úriember nem tűrheti el, hogy úgy viselkedjenek vele szemben, ahogyan ön viselkedett tegnap este. És azt is hozzátette a barátom, hogy véleménye szerint úriember egyáltalán nem viselkedik így, úriemberrel szemben.
Winkle úr elképedése olyan őszinte volt, olyan valódi és olyan szemmel látható, hogy Slemmer doktor barátjának a figyelmét sem kerülte el. A katonatiszt ennél fogva még hozzáfűzte.
A barátom Slemmer doktor arra is megkért, közöljem önnel, hogy szilárd meggyőződése szerint ön tegnap este bizonyos időponttól fogva ittas állapotban volt, s talán nincs is róla tudomása, hogy milyen súlyosan megsértette őt. Felhatalmazott annak a kijelentésére, hogy amennyiben ezt mentségül óhatja felhozni tegnapi viselkedésére, ő hajlandó elfogadni egy írásbeli bocsánatkérést, melyet ön saját kezüleg ír majd le, az én tolbamondásom alapján.
Írásbeli bocsánatkérést?
Kiáltott fel Winkle úr, a lehető legnyomatékosabban éreztetve csodálkozását.
Ön nyilván tisztában van vele, hogy mi a másik választása, felelte a látogatója hűvös közönnyel.
Név szerint én hozzám küldték önt ezzel a megbízással?
Kérdezte Winkle úr, akinek már egészen összezavarodott az esze ettől a furcsa beszélgetéstől.
Én magam nem voltam jelen a sértésnél, felelte a katonatiszt, s miután ön határozottan megtagadta, hogy átadja a névjegyét Slemmer doktornak, ez az úr megkért, hogy állapítsam meg, ki viselte tegnap este azt a nem mindennapi öltözetet. Azt a világos kék frakkabátot melszoborral és PK betűkkel díszített aranyozott gombokkal.
Winkle úr majdnem hanyat vágódott csodálkozásában, amikor ilyen pontosan leírták neki tulajdon ruháját.
Tudakozódtam tehát a szállodában az imént, folytatta Slemmer doktor barátja, s meggyőződtem róla, hogy a szóban forgó kabát tulajdonosa három másik úrral együtt tegnap délután érkezett meg ide. Nyomban felüzentem annak az úrnak, akiről azt mondták, hogy a társaság vezetőjének látszik, és ez az úr egyenesen önhöz utasított.
Ha a Rochesteri várkastély legnagyobbik bástyatornya hirtelen felkerekedett volna, és odasétál az étterem ablaka elé, Winkle úr akkor sem lepődhetett volna meg jobban, mint ennek a kis szónoklatnak a hallatára. Az első gondolata az volt, hogy valaki ellopta a kabátját.
Megbocsát, ha megvárakoztatom egy percig, fordult a katonatiszthez.
Parancsoljon, felelte a hivatlan vendég.
Winkle úr lóhalálában felrohant a szobájába, és a remegő kézzel nyitotta ki a táskáját. A ruhája ott volt a helyén, de ahogy alaposabban szemügyre vette, áruló nyomokat fedezett fel rajta. Tegnap este valaki viselte ezt a kabátot.
Nem értem, hogyan történhetett, tűnődött magában Winkle úr, visszaejtve a kabátot a táskába.
Túl sok bort ittam vacsora után, és csak arra emlékszem halványan, hogy később sétáltam az utcán, és elszívtam egy szivart. Annyi biztos, hogy cefetül be voltam rúgva. Biztosan átöltöztem ebbe a ruhába, elmentem valahová, aztán belekötöttem valakibe, csak ez lehet a nyitja. És most itt van a következménye a dolognak. Ez a rémes kihívás.
Winkle úr ezek után elindult vissza az étterem felé, azzal a komor és félelmetes elhatározással, hogy elfogadja a harcia Slemmer doktor kihívását, és bátran szembenéz, akár a legrosszabbal is, bármi történjék. Winkle urat a legkülönbözőbb meggondolások késztették erre az elhatározásra. Elsősorban is az, hogy megőrizze a tekintélyét klubtársai előtt.
Mindig nagy szakértőnek tartották őt az ügyességet követelő játékok különböző sportágak terén, akár támadó vagy védekező, akár harcos, akár békés testgyakorlásról volt szó. S ha most rögtön az első alkalommal meghátrál, amikor végre bebizonyíthatná szakértelmét, ha most csúfosan meghátrál a klub elnökének szeme láttára, akkor örökre vége a tekintélyének és a hírnevének. Azon kívül pedig eszébe jutott, amit már sokszor hallott hozzá nem értő emberektől, hogy állítólag a párbaj segédek hallgatólagos megegyezéssel ilyenkor sohasem töltik élesre a pisztolyokat. Továbbá az a gondolat is felvetődött elméjében, hogyha majd felkéri segédjének Snodgrass urat, és megrázó kifejezésekkel ecseteli előtte a párbaj veszedelmes voltát, Snodgrass úr esetleg tudomására hozza Pickwick úrnak a dolgot, aki egészen biztosan sietve értesíti majd a helybeli hatóságokat, hogy ilyen módon megakadályozza jó hívének meggyilkoltatását vagy nyomorékátételét. Ilyesféle gondolatok forogtak Winkle úr fejében, ahogy visszatért az étterembe, és kijelentette, hogy elfogadja a doktor kihívását. Legyen szíves, uram, nevezze meg a barátját, akivel megbeszélhetjük a találkozás helyét és időpontját, mondta a katonatiszt. Ez teljesen fölösleges, felelte Winkle úr. Csak mondja meg, hogy hol és mikor, és én aztán később majd gondoskodom a segédeimről. Hát, mondjuk, ma este napszálltakor, ha megfelel, vetette oda a katonatiszt könnyedén. Helyes, felelte Winkle úr. Ám bár magában azt gondolta, hogy nagyon helytelen. Ismeri a Pitt erődöt? Ismerem, tegnap jártam arra. Legyen szíves tehát ma este kifáradni arra a mezőre, amely a sánc árok mellett húzódik, és ha az erőd sarkához ér, forduljon balra, és csak menjen egyenesen előre a gyalogösvényen, amíg engem meg nem lát. Onnét fogva pedig kövessen engem, és én majd elvezetem egy elhagyatott helyre, ahol nyugodtan lebonyolíthatjuk a lovagias ügyet, és nem kell félnünk attól, hogy beavatkoznak és megakadályozzák. Nem kell félnünk attól, hogy megakadályozzák, gondolta magában Winkle úr. Azt hiszem, egyéb megbeszélnivalónk nincs is, mondta a tiszt. Tudtommal nincs, felelte Winkle úr. Isten önnel. Jó napot, mondta a katonatiszt, és egy vidám nótát fütyörészve elvonult. A reggelit aznap nyomott hangulatban költötték el. Tubman úr az előző esti szokatlan kicsapongásuk következtében nem volt olyan állapotban, hogy fel tudott volna kelni. Snodgrass úr kedélyét úgy látszik, költői búskomorság ülte meg. Sőt, még Pickwick úr is szokásától eltérően makacsul kitartott a szótlanság és a szódavíz mellett. Winkle úr leste az alkalmat, hogy mikor hozakodhatik elő az ügyével. Nem kellett sokáig lesnie. Snodgrass úr azt javasolta, hogy sétáljanak el megnézni a várkastélyt. S minthogy az egész társaságban egyedül Winkle úr volt kapható efféle sétára, neki is vágtak kettesben. Snodgrass, mondta Winkle úr, ahogy kiértek az utcára. Snodgrass, édes jókomám, számíthatok a titok tartására? Kérdezte, miközben a szíve mélyén buzgón remélte, hogy nem számíthat rá. Számíthat, felelte Snodgrass úr. Ha akarja, meg is esküszöm rá. Nem, nem, vágott közbe Winkle, egészen megrémülve attól a gondolattól, hogy a barátja még valami esküvel csak ugyan elkötelezi magát, akaratlanul is a titoktartásra. Nem kell megesküdnie, nem, nem, ez igazán fölösleges. Snodgrass úr, aki már égnek is emelte a kezét az eskühöz, költői mozdulattal, most megint leeresztette, és figyelmes képet vágott. Vállalja, hogy a segédem lesz egy lovagias ügyben, édes jó barátom, kérdezte Winkle úr. Vállalom, felelte Snodgrass úr, és belecsapott a barátja tenyerébe. Egy katona orvossal kell párbajoznom, Slammer doktorral a 97-esektől, mondta Winkle úr, igyekezve minél komorabban és minél ünnepélyesebben előadni az ügyet. Egy katonatiszt az ellenfelem, a segédje is katonatiszt, s a párbaj a Pitt erőd mögött lesz, ma este napszálltakor egy elhagyatott helyen.
Vállalom, hogy a segédje legyek, mondta Snodgrass úr. Csodálkozott ugyan, de nem volt megijedve. Furcsa, hogy az ilyen lovagias ügyekben milyen hidegvérűen tud viselkedni mindenki, kivéve magukat a párbajozó feleket. Winkle úr erre nem gondolt. Azt képzelte, hogy a barátja is úgy érez majd, ahogy ő. Könnyen megtörténhetik, hogy rettenetesen végződik ez a dolog, mondta Winkle úr. Reméljük a legjobbakat, mondta Snodgrass úr. Slammer doktor, úgy hiszem, nagyon jó céllövő, mondta Winkle úr. Ezek a katonatisztek mindnyájan jó céllövők, jegyezte meg Snodgrass úr higgadtan. De hát maga is jó céllövő, nem igaz? Winkle úr ráhagyta, hogy igen, és minthogy látta, hogy nem sikerült kellőképpen megrémítenie a barátját, más módszerrel próbálkozott. Snodgrass fordult hozzá, a felindulástól remegő hangon. Snodgrass, ha elesem, talál majd egy levelet abban a kis csomagban, amit magára bízok, egy levelet az apám számára. Ez a próbálkozás is csődöt mondott. Snodgrass úr meghatódott ugyan, de olyan készségesen vállalta a levél továbbítását, mintha másra sem foglalkozott volna életében. Ha elesem, mondta Winkle úr, vagy ha a Slammer doktor elesik, akkor magát bűnsegédi részességgel fogják vádolni, kedves jó barátom. Nem tudom, hogy megtehetem-e ezt. Esetleg kényszermunkára ítélik miattam a barátomat. Még talán életfogytiglan. Snodgrass úr egy kicsit pislogni kezdett, de aztán megint győzött a bátorsága. A barátságunk kedvéért, jelentette ki hősiesen, szembeszállok minden veszéllyel. Winkle úr viszont dühösen káromkodott magában, átkozta a barátja önfeláldozó hűségét. Néhány percig szótlanul lépegettek egymás mellett, mindketten elmerültek a gondolataikba. Telt az idő, lassacskán már délelőtre járt. Winkle úr kezdett kétségbe esni. Snodgrass, szólalt meg hirtelen megtorpanva. Snodgrass, aztán nehogy becsapjon ám, nehogy megakadályozzák ezt a dolgot, nehogy értesítse a helybeli hatóságokat, nehogy rendőrséget hozzon a nyakamra, akik képesek őrizetbe venni akár engem, akár Slammer doktort, a 97-es ezred orvosát, aki a Chatham-i laktanyában lakik. Hogy ilyen módon megakadályozzák ezt a párbajt, mondom, nehogy ezt tegye. Snodgrass úr megragadta a barátja kezét, hevesen megszorította, és lelkes hangon felelte, semmi kincsért meg nem tenném. Winkle úr hátán végigfutott a hideg, ahogy kénytelen volt ráeszmélni, hogy nincs mit remélnie a barátja gyávaságától, és hogy eleven céltábla lesz belőle, hiába ez a sorsa. Miután ünnepélyesen elmagyarázta Snodgrass úrnak a lovagias ügy részleteit, és miután egy rochesteri puska művestől kikölcsönöztek egy pár megfelelő pisztolyt, a megfelelő tokkal és töltényekkel együtt, a két jó barát visszatért a fogadóba. Winkle úr a közelgő párviadal miatt tépelődött magában, Snodgrass úr pedig a lőfegyvereket készítette elő, hogy rögtön használatba lehessék majd, mihelyt szükség lesz rájuk. Komoran, bánatosan szállt le az este, amikor újra nekivágtak baljóslatú útjuknak. Winkle úr beburkolózott bő köpenyegébe, hogy kerülje a feltűnést. Snodgrass úr pedig a saját köpenyege alá rejtve vitte a gyilkos szerszámokat. Megvan minden? Kérdezte Winkle úr nyugtalan hangon. Minden megvan, felelte Snodgrass úr. Van nálam töltény is, bőven, arra az esetre, ha az első lövések nem érnének el találatot. A tokban van egy negyed font puskapor, és hoztam két újságot. Itt van a zsebemben, hogy legyen elegendő papír folytásnak. Mindez olyan ékes bizonyítéka volt Snodgrass úr igaz barátságának, hogy csak a legnagyobb hálát érezhette iránta az ember. Winkle úr hálája feltehetőleg olyan nagy volt, hogy ki sem tudta mondani. Nem szólt ugyanis egy szót sem, csak lépegetett tovább, méghozzá elég lassan. Éppen idejében érkezünk, mondta Snodgrass úr, ahogy az első rét sövényén átkapaszkodtak. A nap éppen most megy le. Winkle úr fölnézett a lehanyatló égitestre,
és bánatosan gondolt arra, hogy nem sokára talán az ő napja is örökre lehanyatlik.
Ott van a katonatiszt, kiáltott fel Winkle úr néhány percnyi gyaloglás után.
Hol? Kérdezte Snodgrass úr.
Ottni, az a kék köpenyes férfi.
Snodgrass úr arrafelé nézett, amerre a barátja mutatott, és észre is vette a köpönyeges alakot. A katonatiszt egy kis mozdulattal jelezte, hogy szintén tudomást vett róluk. Intett, aztán megindult előttük, s a két jó barát egy kis távolságról követte őt. Az esti szürkület percről percre borongósabbra vált. Az elhagyatott mezőn mélagos szél fütyült végig, mintha a messzeségből valami óriás hívná fütyszóval a házőrző kutyáját. A táj szomorúsága Winkle úr hangulatát egy árnyalattal még komorabbá tette. Ahogy a sánc árok sarkához értek, hirtelen összerezzent. Az árok úgy festett, mintha egy hatalmas sírgödör lenne. A katonatiszt egyszerre letért az ösvényről, s miután átkapaszkodott egy deszkapalánkon, majd egy sövénykerítésen, kiért egy félre eső kis rétre. Itt már két férfi várta őket. Az egyik egy kis kövér, fekete hajú ember volt, a másik pedig egy méltóság teljes, pocakos egyéniség, aki sújtásos, vitézkötéses, fecskefarkú katonakabátot viselt, és mérhetetlenül közönyös arckifejezéssel üldögélt egy tábori széken.
A másik fél, meg egy katonaorvos, azt hiszem, mondta Snodgrass úr, igyék egy korty konyakot.
Winkle úr megfogta a fonatos üveget, amit a barátja feléje kínált, és egy jó nagyot húzott a szíverősítő italból.
Snodgrass úr, a barátom, mondta Winkle úr, ahogy a katonatiszt elébük ért. Slammer doktor segédje meghajolt, aztán előszedett egy ugyanolyan pisztolytokot, mint amilyent Snodgrass úr hozott magával.
Azt hiszem, több mondani valónk nincs is, uram, jelentette ki a tiszt hűvösen, miközben kinyitotta a tokot, minthogy a bocsánatkérést önök a leghatározottabban megtagadták.
Nincs, nincs több mondani valónk, mondta Snodgrass úr, aki kezdte magát kényelmetlenül érezni.
Lenne szíves ide jönni? Kérdezte a katonatiszt.
Kérem, parancsoljon, felelte Snodgrass úr.
Kimérték a távolságot, elvégezték az előkészületeket.
Azt hiszem, ezek a pisztolyok jobbak lesznek, mint amiket önök hoztak, mondta az ellenfél segédje, megmutatva a fegyvereket.
Látták, amikor megtöltöttem őket. Nincs kifogásuk ellene, hogy ezeket használjuk?
Nincs, dehogy, felelte Snodgrass úr.
Ez az ajánlat kapóra jött neki, kellemetlen zavartól mentette meg, mert csak nagyon ködös és bizonytalan fogalmai voltak arról, hogy miként kell egy pisztolyt megtölteni.
Hát akkor felállíthatjuk őket, azt hiszem, mondta a katonatiszt olyan szemtelenül, mintha a párbajozó felek sakkbábuk volnának, a segédek pedig sakkjátékosok.
Felállíthatjuk őket, azt hiszem, ismételte Snodgrass úr, aki beleegyezett volna akármilyen javaslatba, mert egyáltalán nem értett a dologhoz.
A katonatiszt visszament Slammer doktorhoz, Snodgrass úr pedig odalépett Winkle barátjához.
Készen vagyunk, mondta, feléje nyújtva a pisztolyt.
Adja ide a köpönyegét.
Magánál van a csomag, kedves jó öregem, mondta a szegény Winkle.
Rendben van, mondta Snodgrass úr. Nyugalom, hidegvér, aztán puffancsa le.
Winkle úr arra gondolt, hogy ez a tanács éppen olyan, mint amivel az utcai bámészkodók mindig biztatják a verekedő gyerekek közül a legkisebbiket, menj neki, ne hagyd magad, ami ugyan nagyszerű tanács, csak tudná az ember, hogyan kell csinálni. Mégis szótlanul levetette a köpönyegét, mindig nagyon sokáig tartott, amíg ki tudott bújni ebből a köpönyekből, és átvette Snodgrass úrtól a pisztolyt. A segédek hátrább vonultak, a tábori székes úriember hasonlóképpen, a küzdő felek pedig közeledni kezdtek egymáshoz.
Winkle úr világéletében közismert volt, jó akaratú, emberséges gondolkozásáról. Nyilván azért hunyta be a szemét, amikor odaért a végzetes helyre, mert viszolygott tőle, hogy szánt szándékkal kárt tegyen embertársában. S minthogy a szeme csukva volt, ez a körülmény megakadályozta benne,
hogy észrevegye Slammer doktor rendkívül furcsa, megmagyarázhatatlan viselkedését. Slammer doktor megtorpant. Rámerett Winkle úrra, hátrálni kezdett, dörzsölgette a szemét, újra rámerett ellenfelére, és végül felkiáltott: megálljunk, megálljunk! Oda rohant hozzá a segédje, Snodgrass úrral együtt. Mit jelentsen ez? Kérdezte Slammer doktor. Ez nem az az ember. Nem az az ember, kiáltott fel Slammer doktor segédje. Nem az az ember, kiáltotta Snodgrass úr. Nem az az ember, kiáltotta a pocakos úr is, a tábori székkel a kezében. Hát persze, hogy nem, mondta a kis doktor. Ez nem az az ember, aki tegnap este megsértett engem. Nagyon furcsa dolog, jelentette ki a katonatiszt. Nagyon furcsa, mondta a tábori székes úr is. Most már csak az a kérdés, nem kell-e ezt az urat, miután kiált párbajozni, nem kell-e formailag annak a személynek tekintenünk, aki tegnap este megsértette a felünket, Slammer doktort, akárcsak ugyan ő volt az, akár nem. A tábori székes úr roppant bölcs és titokzatos arccal adta elő a nézetét, aztán egy nagyot csippentett a burnót szelencéjéből, és jelentőség teljesen körülnézett, mint aki lovagias ügyekben szaktekintély. Most már Winkle úr is kinyitotta a szemét, sőt, a fülét is hegyezte, amikor meghallotta, hogy az ellenfele véget vett az el sem kezdett párviadalnak. A további kijelentésekből pedig rájött, hogy itt kétségtelenül valami félreértés forog fenn. Rögtön látta, hogy a tekintélyét csak fokozni tudja, ha nem vallja be az igazi okát, amiért elfogadta a kihívást. Ennél fogva bátran odalépett hozzájuk, és így szólt. Nem én vagyok az, aki megsértette önt. Tudom. Ebben az esetben, mondta a tábori székes úr, ez kihívó viselkedés Slammer doktorral szemben, és egymagában is elég ok arra, hogy folytassuk a párbajt most rögtön. Nyugalom, Payne, mondta a doktor segédje. Miért nem közölte ezt velem ma reggel, uram, ha szabadna tudnom? Úgy van, miért nem, mondta a tábori székes úr felháborodva. Kérlek, maradj nyugton, Payne, mondta a másik. Kaphatnék választ a kérdésemre, uram? Azért nem közöltem önnel, uram, felelte Winkle úr, akinek közben volt ideje meggondolni a feleletét, mert ön egy ittas és úriemberhez nem méltó viselkedésű egyénről beszélt, aki ugyanazt a kabátot viselte, amit én nem csak viselni szoktam, hanem magam is terveztem, és amely alkalmasint a londoni Pickwick Club elfogadott egyenruhája lesz. Kötelességemnek éreztem megvédeni ennek az egyenruhának a becsületét, ezért fogadtam el minden kérdezősködés nélkül a kihívást, amit ön ma reggel átadott nekem. Kedves jó uram, mondta a jókedélyű kis doktor, előrelépve és a kezét nyújtva Winkle úrnak, tisztelet, becsület a lovagias gondolkozásának. Ki kell jelentenem engedelmével, hogy végtelenül nagyra becsülöm a viselkedését, és kimondhatatlanul sajnálom, hogy hiába valóan ide fárasztottam. Szóra sem érdemes, uram, mondta Winkle úr. Büszke vagyok rá, hogy önnel megismerkedhettem, uram, mondta a kis doktor. Tartom szerencsémnek, uram, felelte Winkle úr, nekem is a legnagyobb örömömre szolgál. Ezek után a doktor kezet fogott Winkle úrral, majd Winkle úr kezet fogott Templeton hadnaggyal, a doktor segédjével, aztán Winkle úr kezet fogott a tábori székes emberrel és végül Snodgrass úrral is, aki egyébként egészen magánkívül volt az elragadtatástól, hogy barátja milyen nemesen és milyen hősiesen viselkedett. Azt hiszem, ezzel be is fejeztük, mondta Templeton hadnagy. Persze, hogy be, mondta a doktor. Ha csak, vágott közbe a tábori székes úr, ha csak Winkle úr nem érzi sértőnek magára nézve ezt a kihívást. Mert ebben az esetben, elismerem, joga van elég tételt követelnie. Winkle úr kijelentette nagy önuralommal, hogy már is teljes elég tételt kapott. Vagy esetleg, folytatta a tábori székes úr, talán Winkle úr segédje érezhette sértőnek magára nézve valamelyik korábbi megjegyzésemet, még a találkozásunk elején. Ha így áll a helyzet, A magam részéről kéz örömest adok neki elégtételt most rögtön. Snodgrass úr sietve megköszönte az utóbbi úr lekötelező ajánlatát, és kijelentette, hogy kizárólag azért nem fogadja el, mert tökéletesen meg van elégedve az események alakulásával. A segédek elrakták a pisztolyokat, és a társaság felkerekedett, és sokkal vidámabb hangulatban hagyták el a terepet, mint ahogyan érkeztek. Sokáig maradnak a városban, kérdezte Slammer dr. Winkle úrtól, ahogy nagy barátságban ballaktak egymás mellett. Azt hiszem, már holnap után utazunk tovább, felelte Winkle úr. Remélem, lesz szerencsém önhöz és a barátaihoz, mondta a kis doktor, remélem megtisztelnek azzal, hogy eljönnek hozzám, és eltöltenek nálam egy vidám estét ezután a szerencsétlen félreértés után. Ráérnek ma este? Vendégeket várunk, mondta Winkle úr, és nem szeretném cserben hagyni őket ma este, hanem legyen szerencsénk, uram, jöjjön el a barátaival együtt hozzánk a bikaszállóba. A legnagyobb örömmel, mondta a kis doktor. 10 óra, megfelel? Nem lesz túl késő, ha 10-kor benézünk önökhöz egy fél órára? Ó, dehogy, mondta Winkle úr. Rendkívül boldog leszek, ha megismertethetem önöket a barátaimmal, Pickwick úrral és Tupman úrral. Én is rendkívül boldog leszek, biztosíthatom, uram, felelte Slammer doktor, nem is sejtve, hogy ki az a Tupman úr. Szóval biztosan eljönnek? Kérdezte Snodgrass úr. Egészen biztosan. Közben kiértek az országútra. Szívélyesen búcsút vettek egymástól, és a társaság ketté vált. Slammer doktor a barátaival együtt megindult a laktanya felé, Winkle úr pedig Snodgrass barátja kíséretében visszatért a fogadóba.